szent vagy, mindenható Úr, méltó bárány, megölettél. Minden áldás és tisztesség hadd legyen tiéd, hadd legyen tiéd. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ennek az esztendőnek első vasárnapján Pál apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. A 25. Zsoltárral szólítsuk meg közösen is a mi Urunkat, és hívjuk segítségül az ő szent és nagy nevét. A 25. Zsoltár első versét énekeljük így fennállva. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom. Énekeljük vele együtt, tehát 801-es számú ének, mindkét versét fogjuk énekelni. Szívből köszönöm, Uram, az életet! Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai új szövetség igeszakaszunkból, a János írása szerinti evangélium 4. részének 27-től a 30. versig terjedő szakaszából. János evangélium a 4. részéből a 27. verstől így szólít minket Isten igéje. Ekkor megérkeztek a tanítványai és csodálkoztak azon, hogy Jézus asszonnyal beszél, mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz tőle? Miért beszélgetsz vele? Az asszony pedig otthagyta a korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ő a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét a mi szívünkben is. Hálad a szívvel válaszoljuk a szavaira, imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük neked ez esztendő első vasárnapját, az Úrnapját. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél minket, hogy erőt, egészséget adtál. Köszönjük a gyerekeket, a felnőtteket. Köszönjük, hogy ide vonzott minket a te szereteted. Háladással jöttünk és reménységgel, hiszen te ismered a jövőt. Nem csak a múltat tartottad a kezedben, hanem mindent, ami még jön, ami ránk vár. Mi sokszor szorongva tekintünk előre, de hadd pihenjünk meg most lélekben, a te lelked közelében. Hadd hajtsuk fejünket a te kebledre, és hadd érezzük meg, hogy jó az Úr. Hogy örökkévaló hatalma, hogy irgalma kifogyhatatlan, hogy végére mehetetlen a te szereteted. Hálát adunk, hogy együtt lehetünk. Hálát adunk a gyülekezetért, az egyházért, az anyaszent egyházért. A keresztény közösségért az egész világon. Hálát adunk, hogy tápláltál és táplálsz minket, hogy van szabad kicsikhez és nagyokhoz, fiatalokhoz és idősekhez. Hálát adunk, hogy mindent tudsz, és a te minden tudásod városul végtelen szereteteddel. Kérünk most is, te taníts bennünket, hadd halljuk meg a te üzenetedet, hadd növekedjünk a hitben és a szeretetben egyaránt. Hadd legyünk készségesebbek arra, hogy tovább is adjuk, amit itt megértünk és hallunk. Hadd osszuk meg az emberekkel mindazt, amit te a szívünkre helyezel. Hisszük a te igéd igazság, szín igazság, és hisszük, hogy Jézus Krisztusért, Atyánk, meghallgatsz, megáldasz és tovább vezetsz minket. Csendesítsd el háborgó gondolatainkat, add, hogy megpihenjünk benned, te előtted és te nálad. Az Úr Jézus nagy nevéért kérjük mindezt. Amen. Az ige hirdetés meghallgatására készülve most a 724. dicséretünk első versét énekeljük. Akik gyerekisten tiszteletre készülnek, úgy tudom, van szolgáló testvérünk, azok most indulhatnak oda, és ott is gazdag áldást kérünk az együttlétükre. Mi pedig énekeljük a 724. dicséretnek az első verszakát, Jézus nyájas és szelíd, lásd meg engemet. Írva található az olvasott bibliai szakaszban, János evangélium a 4. fejezetének 29. versében. Kérem, hogy az igéjátok tiszteletünk jelekét fennállva hallgassuk meg a János evangélium a 4. részének 29. versét, ahonnan így szól hozzánk Isten áldott igéje. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ő a Krisztus? Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Egy jól ismert, csodálatos történet van előttünk napi igényben, testvéreim, és egy asszony, akinek egészen különleges és szokatlan az öröme. Gondoljátok végig, minek örül ez az asszony? Annak, hogy lelepleződött. Első lépésben ezt éli át. És úgy elcsodálkoztam rajta, amikor elkezdtem készülni, hogy tényleg? minek is örül? Hát ő most még itt nem tapasztalt semmi mást, nem kapott az Úr Jézustól még vizet sem, sőt, ő adott az Úrnak vizet. Nem köszöntötték bent a városban, hogy na, elnézzük neked, milyen voltál, kezdjünk valami újat, ezentúl nem fogunk cikizni téged mai szóval. Semmi ilyen nem történt, és ő is tele van örömmel, és rohan be, és az öröm sugárzik róla, és a kis város megtér, ébredés támad ennek az egy asszonynak a bizonyságtétele alapján, aki igazából annak örül, hogy mindent megmondott neki az Úr, így is lehet úgy is fordítani, de értitek, ugyanaz a lényeg, mindent megmondott, mindent elmondott, mindent elsorolt róla. Nyitott könyv az életem ő előtte. Mindent tud róla, mindent. És ténylegesen el is mondja, hogy igen, igazat mondtál, mondja Jézus, mert 5 férjed volt, a mostani meg nem is férjed, csak így együtt éltek. Mégis az asszonynak ez a fajta öröme és bizonyságtétele teljesen hitelessé lesz és vonzóvá, bizonyságtétel a Messiásról. Azt olvastuk, hogy a város lakói elindultak és kimentek Jézushoz. Mivel lehet így megszólítani az embereket? Ez újra és újra kérdés, ez 2026-ban is kérdés. Mivel lehet elindítani Jézus Krisztus felé? Különösen ma, amikor sokan inkább eltávolodtak, vagy távolodnak, van itt valami nagyon lényeges, mert az asszony hitre jut, sőt misszionárius lesz, ma így is mondhatnánk. Az első testvérek az, hogy Jézus Krisztus előtt, ha nyitott könyv az életed, az áldás. Jézus előtt áldás, ha nyitott könyv az életed. Pedig ennek a samáriai asszonynak a legféltettebb titkai is kiderültek. Hát gondoljátok azért, milyen kellemetlen, végül is Jézus számára egy idegen férfi, és ilyen dolgokról beszélgetni, hogy igazából már 5 férjem volt. Hát már azt mondom, hogy ez még ma is sok. Értitek? Hát az ókorban még megdöbbentőbb és megbotránkoztatóbb volt, hogy már 5 férjed volt, és igazából a mostani pedig, hát így mondom, mert így szoktuk mondani, hogy egyszerűen összeálltak. És az Úr Jézus minden részletet ismer. Minden részletet pontosan tud. Ilyen nyitottság, ami köztük kiderül, ilyen ismered gazdagság, ilyen nincs. És szülő nem ismeri ennyire a gyerekét. A gyerek persze még kevésbé ismeri sokszor a szülőt. A vőlegény mennyasszony nem ismerik ennyire egymást, akármennyire jó a kapcsolatuk. A házastársak sem jutnak el ilyen szintre. Pedig illő, hogy ott ismerjék, ismerjük egymást a lehető legjobban. Nem beszélve mondjuk barátságokról, ilyen nincs, hogy minden részletet ismer a másik az én életemből. Ilyen egy sincs a Földön, de rólad sincs ilyen állítom, aki mindent tudna. És ez az asszony most megérzi, ott a lelke mélyén megérzi, hogy ez a valaki, akit ő prófétának nevez jobb hiány, ezelőtt a valaki előtt nincs titka. És azt szeretném elmondani nektek, testvérek, hogy ebből hatalmas gyógyulás származik. Ebből hatalmas megújulás lett és lesz. Amikor nyitott könyv az életed Jézus Krisztus előtt. De nyitott könyvnek kell lennie. És hogy ezt elismerd, azt neked kell kimondani. Ő lát, mindjárt idézek egy-két mondatot, ami olyan világossá teszi, hogy Jézus mennyire ismeri még a gondolatainkat is. Minden apró részletet. Nincs ilyen másik kapcsolat, de ha segítséget kérsz, akkor úgy kérheted, hogy ő minden részletet ismer. Valódi erősségeidet, valódi határaidat, és valódi gyengeségeidet, vagy mondjuk ki, valamennyi vétkemet, bűnömet, a gondolatiakat is, és mindet. Itt két igehelyet gyorsan idézek, a Lukács 5.22-t például. mert olyan egyértelművé teszi a Szentírás. Jézus pedig ismerve gondolataikat megkérdezte tőlük, miről tanakodtok szívetekben? Itt éppen arról volt szó, hogy mondhatta annak a meggyógyított bénának először Jézus, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Ezek tanakodnak, és az agyuk jár, és kattognak a gondolatok, és ezt mondja itt a Szentírás, hogy Jézus pedig ismerve gondolataikat megkérdezte tőlük, most még nehezebb azt mondani, hogy megbocsátottak a bűneid, vagy azt nehezebb, hogy menj haza gyógyultan. És tudjuk, hogy az az ember megbocsátást kapott, és meg is gyógyult. Ismerve gondolataikat. Aztán egy másik helyen nagyon szépen ír erről az ige, János 2.25-ben. János 2.25-ben ezt olvassuk. Nem volt Jézusnak szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Tehát egyszerűen szólok. Neki téged nem kell bemutatni. Engem sem. Ezt vegyük halálosan komolyan. Nem kell bemutatni. A legpicibb titkot gondolja arra, amit soha senkinek nem mondtál el. Biztos, hogy van ilyen. Minden embernek vannak ilyen dolgai. Ő azt is ismeri. De nem állunk itt meg. Ez önmagában egy ijesztő dolog lehet, és valóban az, gondoljatok egyébként arra, hogy milyen háború folyik szinte ma az adatvédelemért manapság, hogy olyan csak meg ne tudjanak rólam olyat, amit nem akarok, hogy tudjak. És akkor ez még csak a, nem akarom, hogy csak a számítástechnika világa, hanem a mai valóság. Lassan háborúk törnek ki ezért, mert az egyik állami vezető a másik állam vezetőjét le tudja hallgatni. Hát ne adja Isten, hogy ebből háború legyen, de... És Jézus előtt, tudjátok, bitnek hívják azt az egy kis adatmennyiséget, amivel dolgozik a számítástechnika. Egy bitet, a legpicibbet is tudja rólad. De lássátok meg, hogy az, hogy meggyógyult ettől. Lássátok meg, hogy Sikár városában ébredés lett ettől. Lássátok meg, hogy ez az asszony megtelt örömmel. Ez nem kétségbe esett, hogy nyitott könyv az élete. Hanem valami csodálatos megújulás ment végbe benne. Jézus Krisztus előtt tehát áldás, ha nyitott könyv az életed. A második, hogy Jézus Krisztus előtt ez nem hátrány, ha nyitott könyv az életed. Az emberek előtt veszélyes, ahogy mondtam, hogy akár ebből harcok és háborúk lehetnek, és folyik is egyfajta kiberháború a háttérben, hogy ki milyen adatot tud megszerezni a másikról, a másiktól. De az Úr Jézus nem utál meg. Még egyszer mondom, az Úr Jézus nem utál meg téged. Mert legyünk őszinték, azért mi igazán ettől félünk, ha egy picit is van önkritikánk, és egy kicsit is hát látjuk, hogy mennyi titkot őrizgetünk, meg milyen titkokat őrizgetünk, amit tényleg soha senkinek nem mondtunk el, és majd azt mondom, hogy a világ minden pénzért sem mondanám el. Mert annyira szégyellem, hát lehet, hogy ilyen dolgokról van szó, persze. Nem arról, hogy való elvallás, vagy nagy kincses ládám, nem ilyenről van szó. De testvérek, olyan csodálatos hirdetni, hogy az Úr nem utál meg. Nem kell félned. Gondold végig az összes titkodat, nem fog visszaélni vele. Nem fog. Ő nem. Soha. Vagy esetleg mondhatná erre valaki, hogy akkor ez nem is annyira elfűség, vagy gerincesség, vagy egyenesség az Úr Jézus Krisztustól, hanem hát azért nem reagál rá, mert durván fogalmazok, elftelen. Annyira azért nem értekli, hogy most itt belemenjen a részletekbe. Hát mi emberek ismerjük ezt, amikor tudok valamit, aztán úgy döntök, hogy nem foglalkozom vele. Pedig nem jó dolog, amit megtudtam, tenni kéne valamit ellene, akár a magam életében, akár esetleg más életében. De hát legyintek, mint egy védpapa, aki már mindent ráhagy a dédnokáira, mert nincs se kedve, se ereje ott rendet rakni, tisztázni a titkokat. Tudjátok, na ki kezdte a verekedést, mondja. És úgy kezdődött, hogy Jancsika visszaütött. Ez nagyon jó, derülünk, de mindig ezt csináljuk, hogy Mindig megtaláljuk, hogy nem az én titkom, hanem arról nem beszélek, hanem a másik reakciója az a nagy baj. Az a piszok, hogy reagált arra, amit én csináltam. De azt én nem mondtam el, hogy mit csináltam. Csak azt mondom el, hogy ez a másik milyen velem. Félünk. De őtőle nem kell félned. És nem elvtelen, nem rábólintó dédpapa, megint két igét hadd idézek nektek, a példabeszédek 3.32-ben találtam ehhez nagyon illeszkedőt. Példabeszédek 3.32-ben például ezt olvasok. A rossz úton járókat utálja az Úr, de becsületesekkel közösségben van. Utálja az Úr. Ugyanebben a könyvben, 17. fejezetben olvasjuk például, példabeszédek 17-15, és nektek itt van 17-15, aki igaznak mondja a bűnöst, és aki bűnösnek mondja az igazat, mindkettőjüket egyaránt utálja az Úr. Szóval azt felejtsük el, hogy ő valamiféle elvtelen, valamiféle gerinctelen uralkodó, akit nem is érdekel, hogy mi zajlik a birodalmában. Aki igaznak mondja a bűnöst, és aki bűnösnek mondja az igazat, mindkettőjüket egyaránt utálja az Úr. És ugye az 5 Mózes 18 meg külön kitér arra, hogy ott is ezt a szót használja, én először ott szembesültem vele, hogy azért van, amikor az Úr ezt is mondja, hogy utál. Nem sűrűn van a Bibliában, de azért van. Érdemes megjegyezni, hogy az 5 Mózes 18 az az okkult bűnöket mondja el. A varázslást, a jóslást, a szellemidézést, mindenféle ördögi praktikák igénybevételét. És ezekre, tehát varázslás, jóslás, egyéb úgymond para jelenségekben való hit. Azt mondja az Úr igéje ott az 5 Mózesben, hogy mind utálja az Úr, aki ilyeneket cselekszik. Ezért űzte ki a kánaáni népeket Izrael elől. Ezért lett vége a korabeli kánaáni népek történelmének. Amikor jött Izrael, hogy honfoglaló legyen, kiszabadulva Egyiptomból, kellett nekik a kánaáni terület, és Isten maga tisztítja meg ezektől a népektől azt a vidéket, erre hivatkozva. Annyira belemerültek a szellemidézésbe, a jóslásba, a varázslásba, hogy azt mondta Isten, na, emberek, itt a vége. Ti az ördögöt hívjátok segítségül, nem engem. Ez itt a vég. Szóval nem elvtelen Úr, aki így ráhagy, hanem 51. Zsoltár 19. vers, figyeljétek csak meg, hanem miről beszél az ige? Azt mondja, hogy Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat, a töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Nem utálja meg a töredelmes és megtört lelket. Nem utálja, nem veti meg, nem hagyja ott. Más példa, hogy az irgalmas samaritánus, az az ember nem hagyta ott a bajba jutottat. Az élő Úr téged nem hagy ott, ha megtört a szíved, ha megvetett vagy, ha már magadat is utálod. Ő az, aki nem hagy el. Ő az, aki bár mindent tud, nyitott könyv az életed ő előtte. Ő az, aki a megtört és töredelmes szívet meg nem veti. Sőt, itt ha mai történetünket újra elővesszük, azt látjuk, hogy ez az egész samáriai kitérő az Úr Jézus részéről, ahogy ő vonul az egyik országrészből a másikba, ez ezért az asszonyért történt. Igazából ennek az útnak úgy látszik, ő a középpontja. Ez az elrontott életű asszony. Direkt ezért megy Jézus fényes nappal a Jákob kutyához, úgyhogy amikor ő megy, emberileg semmi esélye, mert nincs merítő edénye. Ráadásul nagy meleg van olyankor Izraelben, a férfiak se szoktak nélbe menni. Ez az asszony is csak azért ment, mert egy megvetett életű asszony volt. Kényszerűségből jár délben vízért, nem önként és jókedvéből, hanem mert utálták. Mert kinézték. Jézus pedig tudatosan megy. Minden merítő edény nélkül, minden eszköz nélkül. Megy, és ezt az asszony megszólítja. Vállalja, hogy egyedül beszélget egy ilyen idegen, megvetett nővel. Figyeljétek meg, hogy a tanítványok is hogy kiakadnak. Nem mernek megszólalni, mert azért annál jobban tisztelik Jézust, hogy most számunk írjék, de azért itt az ige följegyzi, hogy a tanítványok agya kattogott. Mit akar ezzel a... bocsánat, kurtizánnal? Mit akar ezzel a város szégyenével, Jézus? Mit akar pont ezzel a nővel? Hát azért híre volt ezeknek az asszonyoknak, és kicsi volt az a vidék, és elment a hír. Nem csak a samáriaiak tudták azt az izraeliek is. Meg az öltözetből, meg a déli vízmerítésből sok mindent le lehetett vonni, következtetést le is vontak. És ugye a tanítványokról itt a 27. versben olvastuk, hogy nem kérdezték tőle, de azért meglepődtek, hogy egy vadidegen nővel, ráadásul pont ezzel a nővel beszélget Jézus ott a kút mellett. És majd látjuk a végét, ez a nő kap először üzenetet arról, hogy ki a Messiás. Először az egész történelemben, az emberiség egész történetében, először ez az asszony hallja. Én vagyok az, aki veled beszélek. Uram, tudom, hogy majd jön egyszer egy Messiás, aki megszabadít, akit az Úr küld a mi megmentésünkre. És Jézus így direktben neki mondja. Én vagyok az, aki veled beszélek. Ez hihetetlen kiváltság, ez hihetetlen felemelése ennek a megvetett életű asszonynak, hogy pont ő, mondom, Jézus megkeresi, mindent tud, és nem utálkozik, sőt. Állítom, testvérek, hogy minden ige alkalomra is érted jön el. Ez itt most egy nagy ugrás, hogy így mondjam, az ige hirdető részéről, de mégis engedjétek meg a bátorságot, hogy vegyem. Akkor bejöttök ebbe a terembe, vagy a mellettünk levő templomba, vagy valamelyik ige alkalomra, és ott szól az Isten szava. A Szentlélek által a Szent Háromság Isten érted jön el. Szabad hinned. Szabad hinned. Hit. Érted jött el. Minden ige alkalomra érted jön el. De tőle nem kell félned. Nem kell félned, hanem egy másik Zsoltárt is hadd idézzek még, a 22. Zsoltár 25. versét. Mert nem veti meg és nem utálja az elesettek nyomorúságát, nem rejti el orcáját előlük, segélykiáltásukat meghallgatja. Még egyszer olvasom. Az Úr Jézus Krisztus, aki a Szentlélek által itt van, akit a legelején megszólítottunk, megkértünk, hogy vegyen részt a mi alkalmunkon. Nem veti meg, nem utálja meg az elesettek nyomorúságát, nem rejti el orcáját előlük, segélykiáltásukat meghallgatja. Te tudod, mi a titkod, meg ő is tudja. Te tudod, milyen értelemben vagy elesett velem együtt. Mindjárt megvannak a gyenge, vérző pontjai lelkileg. De azért jött, hogy ne félj, hanem higgy, hogy meggyógyítson. Tőle nem kell félned. Középkorban kialakult egy ilyen téves elképzelés, ennek azért nyomai vannak a történelemben és a korabeli dokumentumokban, hogy sajnos az ige hirdetők legalábbis egy része félelmetesnek mutatta be Jézust. Félelmetes. Többek között ezért gondoltak arra, hogy majd Mária közben jár és segít, hogy ne kelljen annyira félni ettől a Jézustól. De most Máriától függetlenül Luthernek a megtérése mögött is ez volt. Ezen könyörgött ott már, mint szerzetes. A felszentelt pap volt, már szerzetes volt, már azt mondanák, hogy perfekt, kész. Mi kell még? És ott tusakodik Luther, hogy hogy találhatnék egy kegyelmes Istenre. Érdekel, félt. Jézustól is félt Luther. Így állították be neki a korabeli igehirdetők. És a reformációban Luther, Calvin és a többiek pont többek között ezt hirdették meg, hogy nem kell, tőle nem kell félned. Nem azért jött, hogy félelmet okozzon, hanem hogy megmentsen. Akkor sem kell félni, ha János 5.22-ben olvassuk, hogy az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át. Ez egyrészt Krisztus felemelése, Jézus Krisztus személyének hatalmas piedesztára állítása. Ő lesz az utolsó ítélet végrehajtója, a fiú Isten, az Úr Jézus Krisztus. Ez hatalmas kiváltság. Másrészt pedig, ha mindent egybevetsz, például ezt a mai történetet, ahogy viszonyul ehhez az elrontott életű asszonyhoz, akkor meg azt mondod, de jó kezekben van az ügyem. Hát ennél jobb bíró nem létezik. De jó, hogy Jézus a főbíró. De jó, hogy tőle nem kell és nem lehet fellebbezni sehova. De jó, és megint rakjuk össze ezt a kettő furcsa ellentmondásnak látszó dolgot. Egyrészt nyitott könyv az életem előtte, minden titkomat ismeri. Másrészt nem utál, és nem azt mondja, hogy félj, hanem hogy higgy bennem. Bíz bennem. Bíz bennem. Mert Jézus Krisztus előtt ajándék, ha nyitott könyv az életet. Ajándék és lehetőség. Mert ő az testvér, aki mindent bele tud tenni, amihez nincs elég erőd, mindent bele tud tenni, amihez nincs elég bölcsességed, nincs elég egészséged, nincs elég lelkesedésed. Önmagát tudja megosztani veled, ahogy ez extra ajándéka ennek az asszonynak, itt a 26. versben olvastuk, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Te most a történelemnek azon a pontján állsz, ahol első ember vagy, nem a holdon, az is nagy dolog, hanem az első ember vagy, aki megtudod, hogy a názáreti Jézus a Mesiás, hogy a Betlehemben megszületett Jézus az Isten fia, a világ megváltója, te személyes megmentőd, bűneid eltörlője, a mennyben helyet készítője, te most itt megtudod, tőlem tudod meg elsőként. Én vagyok a Mesiás, aki veled beszélek. Extra ajándékot kap éppen ez a nő, éppen ez az elrontott, de neked is ajánlja, ezt hirdethetem örömmel. Mindent bele tud tenni, ha nyitott könyv az életed ő előtte, mindent bele tud tenni, amihez nincs elég erőd, mert mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, írja Pál apostol a Filippi 4-ben. Ha nincs elég bölcsességet, hallgass Jakab levelére, aki meg azt írja, hogy ha valakinek nincs, kérje az Istentől, aki szemrehányás nélkül és készségesen adja. Úgy szeretem ezt a megfogalmazást, mert a nagy szükségem van rá is, nektek is. Szemrehányás nélkül készségesen adja a bölcsességet. Olvassuk a Jakab 1-5-ben. Nincs elég egészségem, hát abból sosem elég, mert valahol mindig sérülünk, meg gyengülünk, meg öregszünk, meg ilyenek, és Zsoltár 103:5, ő meggyógyítja minden betegségedet. Képes és kész is rá. És egyszer korábbi szolgálatban utaltam rá, most nem fogom újra azt elmondani, hogy a végső meggyógyulás az új testünk. Az is a mi testünk ám. Amit kapunk őtőle. És hogy szó szerint be fog teljesedni, hogy meggyógyítja minden betegségedet. Nincs elég lelkesedésed? Szilveszterkor is ez előjött ez a téma, jó is volt egy kicsit ezt újra átgondolni, de én most idézem az Ézsaiás könyvét, Ézsaiás 40:30-31-et. Jól ismeritek, de vésődjön a szívetekbe. Ézsaiás 40:30-31. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak. Még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Fáradtan jöttél a 2026-ba. Lehet. Nem vagy egyedül. De van, aki megelevenít. És újra futásra indít, és új győzelemekhez vezet. Mert ha Jézus Krisztus előtt nyitott könyv az életed, akkor megtölti mindazzal, amit magadtól nem tudnál beletenni. Ott van, ami ott van, használ tehetségedet, tudásodat, tapasztalataidat, de minden őszinte ember rájön, hogy mindegyikből kevés van. Van, hálás vagyok érte, tudásomért, tapasztalataimért, erőmért, mindazért, amit már összegyűjtöttem, de mind kevés. Az Úrral pedig elég. Az Úrral pedig elég. Tárd ki előtte életedet naponta, és vedd észre, hogy Jézus előtt áldás, ha nyitott könyv az életed. Jézus előtt nem hátrány, ha nyitott könyv az életed, mert nem utál meg, sőt átölel. És Jézus előtti nyitott könyv élet lehetőség és ajándék, hogy megtöltsön javaival, hogy betöltsön téged. Minden ezért történt tavaly, hogy ezt megértsd és rábízd magad, és ezért fog történni idén is. Higgyétek el, a nagy hét, aztán majd a mennybe menetel, pünkösd, majd az új karácsony, az egész év mind arról szól, hogy felismerd, hogy Jézus nyitott könyvkét lát, és annak ellenére, hogy mindent, de mindent tud rólad, mélységes mély szeretettel szeret, nem utál meg, hanem kegyelmes, irgalmas Istened, aki ennyit kér, és legyen ez egyfajta éves program, nyisd ki. Te magad nyisd ki a könyvet. Ne csak a Bibliát, azt is nyisd ki, mert az azt szól hozzád, azáltal szól hozzád, hanem nyisd ki a szívedet ő előtte, úgy, ahogy vagy. Megjegyzem önkritikusan, hogy a reformációban, és így mi mai reformátusok is azt a gyakorlatot vezették be, és vezettük be, hogy ezt a megnyílást, ezt mindenki felelősen megteheti az Úr előtt. És ezzel semmi baj nincs, ezt most is valljuk. Gyakorlatilag megszűnt a gyónás rendszere, és így sikerült a fürdővízzel együtt a gyermeket is kiönteni. Mert legyünk őszinték, nem olyan általános ez a könyvnyitás az Úr előtt, mint mondjuk római katolikus testvéreink számára. Tanuljunk, amiről tanulni kell. És fölajánlom és jelzem, mert ezzel nem mondok újat, hogy azért a református lelkészek is azért szolgálnak, és azért főhivatásként csináljuk, és nem megyünk el mellette más munkát is keresni, hogy mondjuk abból éljünk meg anyagilag. Ez nem azért van, mert nekünk ez de jó, hanem elméletileg non-stop, 0-24-ben. Azért vagyunk, hogy aki kinyitja az életét, mint könyvet az Úr Jézus előtt, és ennek mi tanulni lehetünk, szigorú gyónási titkot tartva, szigorú, de elmondhassuk, hogy fiam, lányom, mi megbocsátottak a te bűneid. Most, hogy ezt is elmondtad, amit most elmondtál, még mindig nem utál az Úr. És higgyétek el, hogy ezt fontos időnként hallani mástól. Nem baj, ha közvetlenül elhiszed az Úrtól. Nem baj. Hidd. De van, amikor szükség van rá, hogy azt a könyvet úgy nyisd meg az Úr előtt, hogy van ott egy tanú. És azt is valljuk, és ebben megint csak a reformációt igyekezünk követni, hogy nem kötelező, hogy lelkipásztor legyen. Lehet ez egy hívő társad, előtted járó, érettebb valaki. Tehát a lelkésznek ezért van rugalmas munkaideje, hogy mindig igénybe vehető legyen, hogy leüljünk, hogy kitárd a szíved, és ő elmondja az Úr Jézus nevében, fiam, lányom, megbocsáttattak a te bűneid. Nem, hogy utál, hanem mélyen szeret téged az Isten. Én ezt tudom, hiszen vallom. Nem azért mondom, mert ez a hivatásom, hanem mert megvan írva, hogyha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, megbocsátja azokat, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az a Jézusi vér, az a drága vér, testvérek, nem hiába hullott. Minden megbánt bűn azonnal törlésre kerül a vér által, Jézus Krisztus kiomlott drága vére által. Nem hiába omlott ki. Bocsánat, nem potyára, nem véletlenül, jaj, így sikerült. Meg kellett halni a szegény Jézusnak. Nem. Nagyon tudatosan, nagyon átgondoltan ezért jött, hogy adja az életét váltságul sokakért, mindazokért, akik hozzájönnek, és akik kinyitják az életüket ő előtte, akik megvallják előtte a nyomorúságaikat. Összefoglalva tehát, először talán ijesztő, hogy nyitott könyv az életünk ő előtte, és tényleg minden titkunkat tudja, de legyen vigasztalássá, hogy soha nem él vissza vele, sőt, csak azért tárja föl az életedet, hogy az életed egészére hirdethesse a bocsánatot, az ő kegyelmét. Így olvastuk tehát, és olvasom még egyszer az alap igénket, ami elhangzott a János Evangélium a 4. fejezetéből, a 29. verset. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ő a Krisztus? De ő a te személyes megváltód, ő a te személyes megmentőd, bűntörlő Istened, aki végtelen irgalommal és szeretettel átölel téged. Amen. Ének szóban feleljünk először, testvéreim, a hallott igére, és énekeljük most egy kicsit visszatérve még a karácsonyba. A 406. dicséretünk 13. versét találtam, ami talán leginkább összefoglalja a mai igény üzenetét. 406. dicséret 13. vers, igen. Ó, kedves vendég nálam száj, bűnömtől ne iszonyodjál. Összegyűrünk és megszólítunk, akkor a te lelked munkálkodni kezd. Köszönöm, Uram, hogy az én életem is nyitott könyv előtted, és mégis itt állhatok a szószéken. És köszönöm, hogy mindenki bejöhetett, aki most itt van, és senkit el nem vetsz, senkit el nem küldesz, pedig minden részletet ismersz. Amit soha senkinek nem mertünk elmondani, te azt is tudod. Segíts nekünk, hogy legalább neked valljuk meg, legalább neked mondjuk el őszintén. Itt, meg itt, meg itt vétettem. Vétettem a törvényed ellen, vétettem a szeretet ellen, vétettem a megbocsátás ellen, vétettem a türelem ellen, vétettem az önzetlenség ellen, vétettem szóban, cselekedetben, gondolatban és mulasztásban. De köszönjük, hogy úgy kezdhetjük ezt az évet, mint ez a samáriai asszony. Megtelő örömmel, hálaadással, hogy mi is elfussunk a magunk házába, a magunk városába, és mondjuk el mindenkinek, te vagy a Messiás, Úr Jézus Krisztus. Te soha senkit nem utáltál meg, aki megnyílt előtted. Te soha senkit nem zavartál el, akiről kiderült, hogy bűnös. Áldott legyen a te szent és nagy neved. És így kérünk, hogy fogd meg a mi kezünket, és vezess végig ezen az új esztendőn. Vasárnapról vasárnapra készíts számunkra lelki kenyeret, szerető közösséget. Készíts nekünk szolgálatokat, hogy hálából cselekedhessük a jót, amire megváltottál minnyájunkat. Így kérjük áldásodat erre a gyülekezetre, valamennyi gyülekezetre ebben a városban, valamennyi gyülekezetre ebben az országban, ezen a kontinensen, az egész földön, Urunk, ahol segítségül hívnak, hívják a te nevedet, hadd tapasztalják meg, hogy bár nyitott könyv az életünk, te abban soha nem azért nézel bele, hogy megszégyeníts, hanem éppen azért, hogy meggyógyíts. Hallgass meg könyörgésünket, amikor betegeinkért imádkozunk hozzád. Vigasztalást kérünk a gyászolóknak, erőt kérünk az újra munkába álló pedagógusoknak és mindenkinek, aki a munkáját végzi tovább ebben az új esztendőben. Kérjük, Urunk, áld meg intézményeinket, óvodánkat, szociális központunkat. Áld meg esküvői, keresztelői, temetési szolgálatainkat, hogy hadd hirdethessük mindenkinek, hogy te vagy a Messiás, aki élsz és uralkodsz örökön örökké, aki eljössz az utolsó ítélet napján, mint igaz bíró, és aki már itt megismert és kinyílt előtted, annak ott sem kell mitől félnie. Így kérünk, hallgass meg imádságunkat, és gyarló életünket tisztítsd meg, vezess tovább, tölts el mennyei örömmel, a te szent és nagy nevedét kérünk. Amen. Egy rövid csendben kiki saját imádságával forduljon az Úrhoz. Helyünkről felállva az Úr Jézustól tanult imádságot közösen imádkozzuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami drága Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme, Istennek, ami szerető mennyei Atyánknak mély és őszinte szeretete, és a Szentlélek állandó és folyamatos jelenléte közössége, legyen és maradjon velünk ebben az új esztendőben is, sőt, mind örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és még a hirdetéseket hadd osszam meg veletek szeretettel a gyülekezetünkről. Tudjunk, egy picit ismétlem azt a statisztikát is, csak fővonalaiban, amit az évfordulón el szoktunk mondani, hát ha nem mindenki hallotta, és nem hasonlítva össze a 24-es és 25-ös esztendő. Háladással azt elmondhatjuk, hogy 25-ben 39 keresztelés volt a gyülekezetben, ez a szám, ez növekedést mutatott az előző évhez képest. 13 konfirmáció volt, ez is egy kicsit több volt, mint az előző évben. Esküvő ugyanúgy 5 volt, mint előtte. A temetések száma 21-ről 19-re csökkent, tehát ott nagy változás nem állt be. Ami külsőképpen, és nem mondok mindent, csak nagyon nagy dolgokat említek, amit mégis annak kell tekintsünk, hogy Bodaszőlőn ingatlanhoz jutott az egyházközség, illetve folyamatosan zajlik a templom belső felújításának előkészítése. Erről keveset beszélünk, mert ez egy nagyon lassan zajló munka, sok adminisztratív gonddal, és be kell mondani őszintén, hogy anyagi nehézséggel is, mert amit kaptunk rá állami pályázatot 2 évvel ezelőtt, abból már most nem lehet megcsinálni ugyanazt a munkát. Kérem a testvéreket, hogy imádságba hordozzák, hogy végül el tudjon készülni ez a munka is. Tehát több minden van a kezünkben, szemünkben, Istennek legyen hála, de ez mind-mind ima téma. Én nagyon-nagyon köszönöm mindazoknak, akik adakoztak, azoknak, akik szerveztek, utána jártak, ügyesen igazgattak dolgokat, akár a templom belső felújítás vonatkozásában, akár a bodaszőlői telek és ingatlan megszerzésében és most már szépítésében, hiszen lassan-lassan ott egy kis imaház lesz birtokba vehető, nyilván ezt majd hirdetjük, annak egyfajta felszentelését is tervezünk. Hordozunk imádságban mindezeket a dolgokat, és most mindazt, amit nem soroltam, azért is adunk hálát Istennek, és én is személyesen köszönöm a testvérek szeretetét, összefogását, áldozatkészségét, segítőkészségét, amit számtalan módon megtapasztalhattunk, és megtapasztalhattam én is a gyülekezeti közösségében. A iratterjesztésünket röviden említem, ha valakinek még bibliolvasó kalauza nem volna, vegyen, szerezzen, vagy falinaptára lehet belőle szerezni. Ma délután a bodaiak jönnek ide be a hivatalba, az ottani felnőtt konfirmandus csoportnak lesz előkészítő alkalma. Hétfőn, vagyis holnap 17:30-tól lesz női bibliakor az ifi teremben, szeretettel várjuk nő és asszonytestvéreinket. Hétfőn este 6-tól a hivatalban lesz az itteni felnőtt konfirmandus csoportnak előkészítője. Szerdán a középkelten lesz biblióra délután, csütörtökön konfirmációra lesz bodaszülői iskolában, illetve itt délután 5-től az itteni fiataloknak, este 6-tól pedig hit és élet biblióra. Pénteken a gimnáziumban is folytatjuk a fakultatív hittanórák megtartását 3 órától, szombaton 5-től pedig az ifjúság tart bibliórát, közösséget az ifi teremben. Köszöntjük ma is a név és születésnapos testvéreket, akik mától szombatig érnek el egy fontos eseményhez az életükben, hogy egy kicsit régebb óta fiatalok legyenek, ugye így szoktuk mondani, öregek nincsenek, csak régebb óta fiatalok, illetve a névnapos testvéreket is köszöntjük, akár ismerjük, vagy távol hallunk ilyen nevűekről is. Titus, Leona, Angéla, Simon, Edvard, Emília, Boldizsár, Menyhért, Attila, Ramóna, Ramón, Gyöngyvér, Keve, Marcel, Hont, Julianus, Melánia, Vilmos, illetve Vilma. Nevű testvére áldja meg az Úr, és őrizze meg az ő szeretetében. bújjék, vagyis bízd újra életet Krisztusra. A keresztények általában így szoktuk használni ezt a köszöntést. A jótékonyságról és az adakozásról el ne feledkezzünk, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Egyébként pedig köszönjük a testvérek elmúlt heti versei és egyéb adományait. Istené legyen a dicsőség és köszönet minden adakozóért. Záró énekünk pedig, énekeljük ennek a megkezdett karácsonyi éneknek a két utolsó verszakát, ez a 406. dicséretünk, 14. és 15. verszaka, 406-ból 14-15, én lelkemnek rejtekébe, zárkóz emlékezetébe. Isten velünk viszontlátásra.